Áldjon nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni 11. vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Máté írása szerinti evangélium 7. fejezetében, az első 5 versben a következőképpen. Ezt mondja Jézus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? Vagy hogyan mondhatod akkor atyád fiának, hadd vegyem ki szemedből a szálkát, mikor a magad szemében ott a gerenda. Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd atyád fia szeméből a szálkát. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban éveken keresztül jártam be a Kozma utcai gyűjtőbe. Ide kerülnek azok, akikről halljuk a TV híradóban, hogy előzetes letartóztatásba helyezték őket. Ezek az előzetesek innen járnak a bírósági tárgyalásokra, itt várják az ítéletet, miközben a nap 24 órájából 23-at az árkájukban töltenek kettesben a cellatársukkal. Havi egy látogató, ügyvéddel való megbeszélés. Ha engedélyt adnak rá, akkor esetleg egy héten egyszer telefon. Sok idő van ilyenkor gondolkozni, várakozni, várni az ítéletre. Az előzőekből következik az is, hogy a gyűjtő légköre meglehetősen feszült. Mindenki ideges, mindenki feszült, és nem ritkán abban az egy órában, amikor kint az udvaron sétálhatnak, levegőzhetnek, összeverekednek csip-csup dolgokon. Ítélet nélkül persze, hogy bent az előzetesben mindenki ártatlan. Nincsen bűnös ember. A 6 év alatt, míg oda jártam, csupán 2 darab személlyel beszéltem, aki nyíltan vállalta a többiek előtt is, amit elkövetett. Persze, az ítélet meghozatala után más volt már a helyzet, a fegyházban és a börtönben sokszor kiderült, hogy mégis más az, amiről a tárgyalás előtt beszélt, és más az, amiről a tárgyalás után, amiben a bíróságon, amiben az ítéletben volt szó. Választások vagy a köztársasági elnök kinevezése után a börtönökben morajlás hallatszik, beszélgetnek az elítéltek. Arról beszélgetnek egymás között, hogy lesz-e amnestia, lesz-e közkegyelem hirdetés, a szabadulás esélye. Természetesen adódik ilyenkor a lehetőség azoknak, akik, ahogy én is bejártam börtön missziózni, hogy miről is beszéljünk. Az ítéletről és Isten végtelen szeretetéről, amellyel kegyelmet gyakorol, amellyel amnestiát hirdet, általános amnestiát. Igen, erről szoktunk ott bent a börtönben beszélgetni, mert ez érdekli őket. A börtönviseltek számára a kegyelem azt jelenti, hogy teljesen tiszta lappal indulhatnak aztán. Eltörlik a priuszt is, nincsen már semmi, ami emlékeztetni arra, hogy mit is követett el, sem őt, sem a társadalmat. Viszont, hogy ki hogyan él aztán szabadulása után ezzel a kegyelemmel, az már rajta múlik. Használja arra, hogy ezt a tiszta lapot megpróbálja tisztán tartani, vagy kihasználja, és aztán újra ítélet alá kerül, újra a bíróság elé kerül. Amikor a börtönökben Isten igéjét hirdettük, akkor az egyik legfontosabb dolog az volt, hogy elmondjuk mindnyájan, ők is, és mi is, én is, Isten szemében bűnösök, méghozzá halálra ítélt bűnösök vagyunk. Tulajdonképpen ez a földi élet egy előzetes letartóztatás, ami feszültségekkel teli, ami ingerülté tesz, ami bezár a mi saját kis világunkba, életünknek a börtön cellájába. Persze az ártatlanságunkról mi is meg vagyunk győződve. Arról, hogy ahogy mit csináljuk a dolgainkat, az úgy van jól, az a legjobb, úgy tökéletes. Mert ha mindenki más ítélet alatt van is, én akkor sem. És közben mutogatunk egymásra. Amikor az érettségi után egy üzemben kezdtem el dolgozni, akkor értettem meg, hogy milyenek is vagyunk, milyen az ember valójában. Vetőgépeket szereltünk össze, amihez használtunk egy nagyon-nagyon drága fémragasztót. Kis tubusokban kaptuk külföldről, egyik munkatársam pedig összegyűjtötte a már kiürült dobozokat, és fél év alatt összegyűjt neki annyi maradék, annyit csepegtetett össze ezekből a ragasztókból, hogy egy tubusnyi összejött, és drága pénzért eladta aztán, kicsempészte a gyárból. Amikor erről beszélgettünk, és rákérdeztem, hogy nem érzi-e, hogy ez egy kicsit gáz, hogy nincs ez így jól, akkor azt válaszolta, hogy nézze meg XY munkatársunkat, aki félig használja csak el azt a tubus ragasztót, a másik felét elteszi és kiviszi, és ő neki két hét alatt összejön az egy tubusnyi ragasztó. Azt hiszem, ezért népszerűek a híradók is, a tévé híradók és a rádió hírei, és ezért nem lehet még törvénnyel sem szabályozni, hogy több pozitív hír legyen bennük. Miért? Azért, mert ott a másikra mutogathatunk. Ja kérem, hát ehhez képest én hol vagyok? Ezekhez az emberekhez képest én tényleg nem loptam, nem csaltam, nem hazudtam és nem öltem. És úgy tűnik, hogy ez a többség, hiszen őket mutatják, hiszen ezek szerepelnek a hírekben, tehát én tulajdonképpen jó ember vagyok. Jézus, amikor a hegyi beszédet, amiből alapigénk is van, elmondja, akkor pont erre a relativizmusra, a minden viszonyítás kérdése állapotra mond nemet. Azt mondja el, hogy nem magyarázzuk a bizonyítványunkat, hanem fogadjuk el már végre, hogy Isten előtt nincs mentségünk, hogy Isten előtt bűnösök, halálra méltó bűnösök vagyunk. Ennek a hegyi beszédnek a végéről hangzik most alapigénk, amely jól ismert sorokat tartalmaz, a szálka és a gerenda példáját. Persze mi ezeket az igéket is meg, illetve ki tudjuk magyarázni. Azt mondja Jézus, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. És mi hogyan magyarázzuk ezt? Úgyhogy nem szabad ítéletet alkotnunk, nem szabad véleményt formálnunk. A keresztény ember nem ítél. Tolsztoj ezzel az igével kapcsolatban azt mondta, Krisztus teljességgel megtiltotta a törvényszéket, e szavai nem jelenthetnek mást. Pedig Tolsztoj tévedett, mást jelentenek ezek a szavak. Jézus nem a bíróságok felszámolásáról beszél, és nem is arról szól, hogy ne alkossunk véleményt, ne mondjuk el valakinek, hogy amit csinál, azzal árt, hogy az rossz, hogy az bűn. Azt sem mondja, hogy hunyjunk szemet minden bűn felett, akkor is, ha az a szemünk előtt történik. Egyébként is az ember, mióta evett arról a fáról ott az Éden kertjében, tudja azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Hiszen a jó és a rossz tudásának fájáról, ennek a gyümölcséből evett. Tehát ítéletet tud alkotni. Ez ezt jelenti. Tudja, hogy mi a jó, és tudja, hogy mi a rossz. Minden ember alapvető képessége ez, ösztönös képességünk. Lelkiismeretnek nevezzük ezt, és ott van a lelkiismeretünk, mert sokan azt mondják, hogy ezt el lehet nyomni, hogy neveltetéssel egészen más lelkiismereti törvényt lehet belekódolni az emberbe. 6 év bűnözőkkel való beszélgetés tapasztalata alapján én azt mondom, hogy ez nem így van. A lelkiismeret törvénye mélyebben van belénk kódolva, mint hogy neveléssel vagy szokásokkal el lehessen azt távolítani. A lelki ismeretünk ott van. Esetleg a bűn súlyát, a bűnnek a súlyát nem érzi az ember akkorának. De akkor miről is beszél itt Jézus, ha nem az ítélkezés megszüntetéséről? Következő sorokból kiderül, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Tehát az ítélkezés mértékéről van szó. Arról, hogy miért akarom én elítélni a másik embert. Milyen alapon teszem ezt? Van-e felhatalmazásom arra, hogy ítéletet alkossak a másik felett, és meddig megyek el ebben az ítéletalkotásban? ha bekapcsoljuk a tévénket, akkor egy este alatt biztosan találunk 2-3 filmet, amiben a főhős a maga kezébe veszi az ítéletalkotást. Vagy azért, mert a hatóság tehetetlen, vagy azért, mert a bosszú hajtja, vagy azért, mert ő maga is annyira bűnös, hogy nem fordulhat a bírósághoz. Azt sugallják nekünk ezek a filmek, hogy vedd kezedbe a sorsod, légy a magad ura, meg tudod ítélni a dolgokat te magad is, ha bántottak, üss vissza, ha megsértettek, állj bosszút. A környezetünk tehát azt mondja, igen, van jogod ítéletet alkotni, tedd is meg. Isten pedig azt mondja, igen, van jogod ítéletet alkotni, de állj meg, és kezd el ezt magadon. Vagy inkább kezd velem. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek, mondja Jézus. Van itt egy furcsa szó, amit ma már nem nagyon használunk, ítéltettek. Szenvedő szerkezet, ez a mai nyelvtani szabályok szerint ezt körül kellene írnunk valahogy talán így, hogy olyan ítélettel ítélnek titeket is, viszont akkor elveszne az eredeti jelentésből valami, egy része. Mert ez a passzív szerkezet nem csupán azt jelenti, hogy mások elítélnek, hanem azt, hogy Isten ítél meg. Mert az Istené az ítélet. Ítélkezés alatt Jézus azokat az ítéleteinket érti tehát, amikor mi Istent játszunk, és mi szeretnénk a dolgok végére járni, pedig a dolgok vége az az ő kezében van. Az ítélet az övé, akár tetszik nekünk ez, akár nem. Nagyon egyszerűen hagyjuk az ítéletet arra, akinek az a dolga, hogy megítéljen. Persze ez nagyon egyszerűen hangzik, de egyáltalán nem az. Emlékezzünk csak a bűneset történeténél a számon kérésre. Mit tettél? Kérdezi Isten Ádámtól. Ádám pedig mutogat. Az asszony, akit mellém adtál. Aztán Éva is mutogat. A kígyó szedett rá. Csak azt nem veszik észre, hogy amíg a másikra mutogatnak, addig magukra is mutatnak. Előbbire egy, utóbbira saját magukra 3 ujjal. Ez a mutogatásnak az alapszabálya. Amíg másra egy ujjal mutogatsz, addig magadra 3-mal. Ilyenek vagyunk, szeretünk mutogatni, szeretjük a bűnünket kicsinyíteni, viszonylagossá tenni, csak hogy Istennél ez nem jön be. Lehet, hogy magunkat be tudjuk csapni, de Isten nem. Isten ítélete minden egyes emberre, Ádámra és Évára is, rád és rám is, ez meg kell halnod. És ez az ítélet jogos és jogerős. És ha a mutogatásnál tartunk, akkor amikor másokra mutatunk, akkor egy ujjunkkal fölfele mutatunk. Az Istenre mutatunk, megmutatjuk azt, hogy kinél lenne az ítélet. Isten elítél. A bírósági tárgyalás sorozat lezárult. És azt veszük észre a környezetünkben, amit egy ifjúsági ének így fogalmaz meg, és mégis vannak vén falak közöttünk, rácsokon át méregetjük egymást. Börtön az énünk, amelyből kitörni nem tudunk bűnünk sziklái miatt. De ez az ének is folytatódik. Átölelt minket jóságot teremtünk. Ez a jóság, amivel Isten ránk ítélkező, egymást elítélő és magunkat felmenteni igyekvő emberekre tekint, ez a kegyelem. Isten általános amnesztiát, közkegyelmet kínál fel azzal, hogy a büntetést átvette, áthárította a Golgotai kereszten értünk életét adó egyszülött fiára. Kegyelemből élhetünk, megszabadulhatunk. A kérdés csak az, hogy hogyan élünk ezzel a kegyelemmel. Továbbra is hárítgatjuk magunktól a dolgokat, ugyan már ez nem én vagyok, én nem is vagyok bűnös, esetleg megpróbáljuk kimagyarázni, ahogy Hofi egyik klasszikusában mondta, a bizonyítványosztás után, amikor a gyerek viszi haza az egyes, édesanyám, én nem buktam meg, csak az ötöshöz még hiányzott 4 jegy. Magyarázatokban jók vagyunk. Sőt, abban is, hogy mindent megtegyünk, hogy elkendőzzük a bűnt. Az úszó világbajnokság közben a rádióban egy műsort hallgattam, amelyben egy orvos kérdeztek egy szakértőt a dopingolásról, és arról, hogy hogyan lehetséges az, hogy még néhány évvel ezelőtt egy-egy versenyző sehol nem volt, az egy-két éven belül hirtelen világsztár lesz, és világcsúcsokat úszik akár, vagy éppen más sportágokban teljesít. És miért derül ki éppen most nagyon sok élsportolóról az, hogy dopingolt? Azt válaszolta, hogy néha bizony előfordul, hogy a doping vizsgáló rendszer le van maradva a sportolókat felkészítő orvoscsapat mögött. Kedves testvéreim, ne legyenek kétségeink, Isten nincs lemaradva hozzánk képest. Az, hogy nem szól mindjárt, hogy nem koppint a fejünkre azonnal, az az ő végtelen szeretetének és türelmének a jele. Ő azt szeretné, ha tükörbe nézve mi magunk vennénk észre, hogy baj van a látásunkkal, mert a szemünkben ott van a gerenda, ami azt lehetővé teszi ugyan, hogy meglássuk a másik szemében a szálkát, de azt nem, hogy meglássuk az ő igazságos ítéletét, és meg nem érdemelt kegyelmét az életünkben. Az előzetesben sok a magát áltatlannak valló. Vajon a mi templomunkban milyen az arány? Vegyük észre a gerendáinkat, hogy aztán szedegethessük a szálkát, mert erre is szükség van. Arra, hogy elmondjuk, hogy továbbadjuk a látszólagos ártatlanságban élőknek előbb a rossz, aztán a jó hírt. Bűnös vagy te is, de Isten neked is megkegyelmezett. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te nyitogatni akarod a mi szemünket. Add, Urunk, hogy valóban észrevegyük a gerendát a mi életünkben, a mi szemünkben. Kérünk téged, hogy te szabadíts meg bennünket az ítélet alkotástól, attól, amikor gonoszul ítélkezünk, attól, akkor, amikor nem jól ítélünk meg másokat. Védj meg bennünket, óvd meg bennünket a hirtelen ítélet alkotásoktól. De add, Uram, hogy észrevegyük először a saját életünkben, és aztán másoknál is azt, hogy rád szorulunk, a te szeretetedre, a te kegyelmedre. És kérünk téged, te segíts bennünket ígéren keresztül is arra, hogy eljussunk hozzád, hogy eljussunk a hozzád vezető útra, és ezen az úton megmaradhassunk. Adj nekünk amnestiát, adj nekünk tiszta lapot, és add, hogy ezt a tiszta lapot, ezt megőrizhessük. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.